Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igényét, amely által keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket. És ezt az igényt pedig írva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 8. részének 18-tól a 23-ig terjedő versekben. Istennek szent igényét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből a 8. rész 18-tól 23-ig terjedő verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatunk ahhoz a dicsőséghez, amely népünk megjelentedik. Mert a teremtett világ fővárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyílt mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Hallottuk testvéreim az igéből, és érezzük ennek igazságát, különösen ha egy gondolat erejéig érzelmileg visszamegyünk abba a világba, amelyből kiszakadtunk. Épp azáltal, hogy eljöttünk ide a templomba. A teremtett világ tehát várja az Isten fiainak megjelenését. Vágya hozzá. Mert érzi ez a világot, hiányzik belőle valami, a legfontosabb, amit talán nem is tud megfogalmazni. Olyan ez testvéreim, mint amikor az ember nem érzi jól magát a bőrében. Megvan ugyan mindene. Látszólag, és mégsem boldog. Mert nincs meg az életben a cél. A miért? Miért kell küzdeni, miért kell harcolni? Miért kell áldozatot hozni? Hiányzik az ösztönző. Az embernek az életéből értelmetlennek tart mindent. És a felszínen testvéreim nagyon sokszor olyan gyönyörű az élet, és amikor megkapjuk egy kicsit ezt a felszínt, akkor nagyon érdekes, hogy úgy mondjam, furcsa dolgok jönnek elő. Akkor észrevesztük, hogy baj van. Egy mosolygós arc mögött mennyi feszültség, egy látszólag rendben lévő családi életben. Mennyi minden van, ami nem látszik a külső ember számára. Egy látszólag jó karban lévő fiatal nőnek vagy férfinak az életében. Mennyi minden hiány van. Vagy egy látszólag békés öregséget megélő egyének az életében, legyen az férfi vagy legyen nő, mennyi keserűség gyűlt össze. Ha csak egy kicsit is megkaparjuk ezt a felszínt, mennyire mást mutat az alatta lévő dolog. És nem véletlenül testvéreim, hiszen itt olvastuk az igében, mert a teremtett világ a hiába valóság alá vettetett, és nem önmaga ment oda, hanem a helyzetből fakadóan, itt csak érzékelteti az apostol, hiszen egy olyan hallgatóságnak beszél, akik ismerik a teremtés történetét, ugye, hogy az ember, az első emberpár bűnesete által bejött az Isten nélküliség ideje, vagy az Istentől elszakadás állapota az embernek az életében, és akkor nagyon sok tette, cselekedete, a múltja arra készteti, amire az első emberpárt is, hogy hárítson magától, és hát nem én voltam, hanem a másik volt, és a másik azt mondja, hát nem én voltam, hanem a másik volt. Ismerjük a teremtés történetben, hogyan hárít Ádám, hogyan hárít Éva. Tehát ez a teremtett világ hiába valóság alávettetett. Nagyon érdekes testvéreim, az a kor, amelyben megfogalmazza a nagy apostol Pál ezt a levelet, annak a római gyülekezetnek, amelyben ő nem járt. Egyszer, mint el élete végén, és ott is fejezi be az ő életét mártíriumban, legalábbis a hagyomány szerint életének utolsó útja vezet ebbe a városba, de mikor megírja a körülbelül Krisztus után 53-ban ezt a levelet, akkor csak hallomásból ismeri a gyülekezetet és a gyülekezetnek a helyzetét és állapotát. Ez az az időszak, testvéreim, a Krisztus utáni első század, és mondjuk a közepe, amikor megírja az apostol ezt a levelét, amikor a római birodalom, amelyet ma már csak a történelem könyvekből ismerünk, a világkorát éli. Éppen leáldozóban van a köztársaságnak az ideje ugyan, de jönnek a nagy és erős császárok, akik meghódítják a ma ismert világot, a mai Britanniától, Nagy-Britanniától, Szíriáig tartott a római birodalom, beleértve Észak-Afrikát is, micsoda ehhez képest a mai Európai Unió, amiben mi olyan büszkék vagyunk. Egy olyan birodalom volt, ahol, hogy idézőjelbe teszem, akkor nem volt, de mai értelemben véve útlevél nélkül lehetett volna utazni. Ennek a kornak, ennek a századnak van két hatalmas alapja, akikre ma emlékezünk, néhány évtizeddel korábban hal meg Ovidius, a nagy eposz költő. És ezekben az években, Krisztus után 65-ben Seneca, tehát mikor az apostol írja a levelét, akkor Rómában ott van ez a nagy gondolkodó, aki ott annyira keresztény idézőjelbe tett keresztény tanításokat valószínűleg a középkorban megpróbálták meghamisított levelek révén keresztjének beállítani őt. Mintha maga is levelezett volna Pál apostollal. És közben ott van egy rend, ott van egy szervezettség, amelyet ma megcsodálunk ebben a városban is, és megcsodálunk a már említett limezek között, az a város szervezés. Az a település szerkezet, amelyet kialakítottak, azok a vízvezetéket, amelyeknek a csodájára járunk évezredekkel később jutott az emberiség vissza oda, ahol volt. Ez a világ, amelyben megfogalmazza Pál apostol ezeket a mondatokat, amelyek a döbbenet erejével hatnak. A teremtett világ, az a világ, az a római világ, amelyben élnek, ez a világ, amelyben mi élünk, testvéreim, amelyben ugyanúgy el vagyunk ragadtatva önmagunktól, a modern ember, a maga technikai vívmányaitól. Ez a teremtett világ miként az is sóvárodva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert ugyanennek a kornak, a nagy császárságnak az ideje az, amelyet a nagy kultúrtörténész Robert Graves három nagy könyvében megírt, az én Claudius, Claudius az Isten és a Jézus király, ha valakinek a kezében jártak ezek a könyvek, gyönyörűen, hatalmas háttéranyagot feldolgozva, vezeti elő ennek a római birodalomnak és az egész Rómának, a császári Rómának az intrikáin keresztül azt a romlást, azt az arcot, amely a felszín mögött ott van. Meg kellett kaparni egy kicsit ezt a látszólag virágzó birodalmat, és látni lehet mindazt a romlottságot, amelyben az evangélium gyökeret vert, és nem véletlenül, hogy gyökeret vert, mert egy olyan reménységet indított meg, és nem ott a nagy birodalom központjában, ott is természetesen, hanem valahol a birodalom teremén, egy kicsi tartományban, amelyet Júdeának ismertek abban az időben, és megindulott valami, amely meghódítja mindenfajta fegyver nélkül ezt a római birodalmat, mert kinyitott egy másik perspektívát, egy másik világot. Ablakot nyitott a végtelenre, Istenek végtelen szeretetére, amely eljött egy valakiben, aki testet öltött. Testé lett az isteni szeretet, és szenvedett, hogy megmentsen minket, hogy megváltson minket a világ hiába valóságát. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Az a világ, amelyben megszólal az apostol, ez a világ, testvéreim, amiben élünk, nagyon sok mindent megad, megadott és megad az ember számára. Egy valamit lopott el, a reménységet. Azt ellopta. Ebből a világból lopta el. És borlékokat kínál helyette. Átmeneti egyik pillanatról a másikra változó divatú pótlékokat, amelyek ideig, óráig dobják fel az embernek az életét, de nem adnak választ, és nem adnak megoldást azokra a belső feszültségekre, azokra a belső kérdésekre, amelyek ott vannak bent az emberben. És nem is kínálhat más, hiszen azt olvastuk, mert a teremtett világ is maga hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Testvérem, a világ soha nem kínálhat. Lényegéből adódóan nem kínálhat olyan megoldásokat, amelyek a végső reményt adják az ember számára, amelyek megadják az élet értelmét. És éppen ezért van, hogy aki a teremtett világgal együtt maga is hiába valóság alá vettetett, annak az életében megjelenik a bizonytalanság. Így is mondhatnám, hogy a belső ingatagság. És ezeknek a szenvedői, a céltalan életnek az áldozatai. Testvéreim, de mellett ezzel beszélek, biztos, hogy van a jelenlévők közül nagyon sokaknak személyes tapasztalata. Én az idézek fel egy nemrég történt beszélgetésemet, egy 15 éves gyerekkel beszélgettem nem olyan rég. És engem megdöbbentett 15 éves gyerek, fiatal, és azt mondta, bátor volt, ismer, én is ismerem őt, hogy tiszteletes úr, engem nem érdekel semmi. Az iskola sem érdekel, hogy megbukok, az sem érdekel. Hogy mi lesz, az sem érdekel, egy év múlva, meg hogy három év múlva. Egyáltalán célom sincsen, kedvem sincsen. És nekem teljesen mindegy, hogy mi történik. Egyedül még a barátok, akikkel ideig, óráig le tudok ülni, és a problémákból valamit megbeszélek. De igazából vannak olyan dolgok, amit velük sem. És hazamegyek, és bezárkózok a szobámba, és felhúzom a zenét, és dübörög a világ körülöttem, és nem érdekes. Őszinte volt, igazat mondott, és egy kicsit úgy láttam, ahol keménység mögött megcsillant a szeme. És ami döbbenetes volt, azt mondta, hogy nagyon sokan így éreznek a kortársak között. Nem értek el. Nincs cél. Látszólag megvan a viszonylagos jólét, a gyönyörű mobiltelefon, megvan az időszerű ruha és sok minden, ami kell az élethez, de ez nincs. És testvéreim, tényleg, hogy nem csak ő van és az ő baráti köreik, hanem nagyon sokan így vannak ebben az országban, és nagyon sokan így vannak ebben a mi kultúrkörünkben. Mert valahogy ösztönösen ráéreznek ezek a fiatalok, nekik még van egy olyan érzékenységük, amelyeket úgy gondolom, hogy az élet, vagy legalábbis a társadalomhoz való azonosulási akarat kiöl már a felnőttekből, vagy legalábbis eltompít. Ösztönösen ráéreznek arra a hiába valóságra, amely körülveszi az életet. Hogy ez a világ igazából azokra a lényegi kérdésekre nem kínál választ, amelyek célt adhatnának egy életnek. És ekkor szólal meg az ige. Mert tudom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz, amelyek majd el fognak következni ahhoz a dicsőséghez. Testvéreim, a szenvedés itt van közöttünk, és mi a szenvedést Érdekes, ahogy készültem az ige hirdetésre, eszembe jutott, hogy általában a szenvedést mindig összekötjük valami nagy külsővel, háborúkkal, menekülésekkel, tragédiákkal, természeti katasztrófákkal, ami rendben is van. De a szenvedés itt van közöttünk, háborúk nélkül és természeti katasztrófák nélkül, úgy, ahogy erről beszéltem. Mert a szenvedés lényege pontosan az a hiány, a bizonytalanság és az a céltalanság, amely betölti, vagy talán már nem is tölt be semmit. Csak itt van, mint egy megfoghatatlan valami nagyon sok embernek az életében. És ekkor megszólal az ige, hogy ez a szenvedés, amiben most vagyunk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amelyet elkészített az Isten. Létezik kiút ebből a helyzetből, ebből a hiába való világból, létezik szabadulás. Ha valaki végig olvassa Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelét, ugye a Biblia olvasó kalauz szerint az Új Szövetségben most ezt olvassuk, és a 8. résznek az elejétől kezdi, akkor többenettel tapasztalja, mert így kezdi az apostol ezt az igazságot, hogy van kiút, nincsen már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A haláltól, a céltalan élettől van eltávolodási lehetőség, van út, van megoldás. Csak az nem a világban van. Hiába veted le a világ egyik köpönyegét, és veszed fel a másikat a legújabb divat szerint, belül nem fog semmi megváltozni. Ideig, óráig tölti be örömmel az életedet. De a lényeg nem. Egy másik utat kell keresni, egy gyökeresen másik utat. A léleknek az útját, amely megszabadít a világ hiába valósága és a bűn törvénye alól. Hidd el! Cseréld fel ennek a világnak a törvényeit az Isten törvényeivel, és próbálj meg a világ szeretetlenségére a Krisztus szeretetével válaszolni. Próbáld meg ezeket az isteni igazságokat lassan-lassan megélni az életedben. Próbáld meg, hogy a vasárnap fontosabb mindennél az Istennel való találkozásra. Ezt a délelőttet adod a mindig neki, és meglátod, hogy egy hosszú fárasztó hét után milyen ajándékot kapsz. Próbáld meg, hogy Isten neve szent legyen a te szádban, a te családodban. És meglátod, hogy ez a szentség elkezd szép lassan áradni a mások élete irányába is. Próbáld meg tisztelni a szüleiket. Becsülni a fele barátot. Nem irigykedni, hanem örvendezni. Annak, ha valamit szerezni tudott, és meglátod, meggazdagítja ez a te életedet is. Testvéreim, ez a világ, amiben élünk, ez nem a végső állapot. És még az sem lesz a végső állapot, ami 20 év múlva elkövetkezik. Nagyon érdekes, a 20. század utolsó évszázadának közepén, a II. Világháború után követő nagy gazdasági fejlődés eufóriájában felméréseket végeztek arra nézve, hogy a 2000-re hogy fog kinézni a világ térképe, melyik lesz a legfejlettebb állam, és hova fog eljutni az emberiség, érdemes ezt a futurológiai, ám már mesének tűnő dolgokat újra olvasni. Mert olyan országokat tettek akkor, és 35 éves előre vetített távlatok voltak ezek, akiken mosolyog ma az ember. Az 1960-as évek közepén az akkori Kelet-Németországban egy lelkész közzétett egy ilyen felhívást, hogy mondják el, mit gondolnak 10 év múlva, mi lesz az ott élő egyházból. És nagyon furcsa válaszokat kapott vissza. Az emberek többsége azt mondotta, hogy 10 év múlva az akkori NDK-ban meg fog szűnni az egyház. De nem, hogy 10 év múlva nem szűnt meg, hanem azóta sem. És még egy dolgot mondjak testvérem, egyik lelkész testvérünk mondta el a Dunán túlról, hogy ő egyáltalán nem érti az egyházat, amelyben most már több mint három évtizede, közel négy évtizede benne szolgál. Egy kis faluban van Szórványban, amikor oda került abba a faluba, ugyanannyian laktak, mint most közel 40 évvel később. Jártak 15-en templomba, és mind olyan korúak voltak, akiket ő 15 éven belül eltemetett. És azt mondta, hogy emberileg nézve ki kellett volna halni az egyháznak, és a döbbenet az, hogy 40 évvel később ugyanannyian vannak a templomban, közben eltemetett egy egész falunyi gyülekezetet. Tudjátok, testvéreim? Az a mi bajunk, hogy mi a világot vetítjük ki, a magunk optimizmusát, vagy éppen pessimizmusát, és ne adjuk oda az Istennek, aki megnyírod egy másik perspektívát, mert ez a világ a hiába valóság alá vettete. De a léleknek törvénye kínál egy olyan kiútat, amelyet mi nem értünk, amit elfogadunk. És megint mondom, ez a világ, amiben élünk, ez nem a végső állapot, testvéreim. Itt egy olyan nemzedék ül, aki emlékszik arra, hogy volt egy olyan rendszer, amelyet végső állapotnak gondoltunk, és hát arra is rendezkedett be az ember tudatilag a túlélésre, aztán mindenfajta különösebb háborús konfliktus nélkül Istennek hála ki lehetett jönni belőle. Ez a világ sem a végső állapot. A végső az nem hasonlítható. Annak a dicsősége semmihez sem hasonlítható, mondja nekünk az ige. Ahhoz, ami ebben a világban most van. Testvérei, ne hétsen túlszul, ne hétsen rabul senkit az, hogy ami most van, ez fog, mint egy meghosszabbításként 10-20-30 év múlva megjelenni. Mert a végső helyzet az az Isten fiában, Jézus Krisztusban van, aki egy másfajta törvényt, aki nem a világ hiába valóságának, hanem a kegyelemnek, a megváltottságnak az állapotát hozta el az ember számára. És benne egy olyan újat, olyan dicsőségeset, olyan győzedelmeset ad, amelyről nekünk ma fogalmunk sincsen. Olyant ad az Isten fia, és ma ebben a világban meg lehet érezni ennek az előnyét, ahol minden a helyén van az életben. Testvérem, aki hallod ezt, vedd a szívedbe, hidd el, és próbálj meg, ahogy mondottam, apró lépésekben, egy másik életet megpróbálni élni. Lásd meg ezt az ígéretet, amely a Krisztus ígérete. És addig, ameddig eljön az a dicsőség, addig indulj el azon az úton, apró lépésekkel, amelyre hív Jézus Krisztus naponta imádságban. Indulj el, és meg fogod látni, hogy annak a tökéletesnek, amelynek még az előképét se nagyon érezzük, az íze már itt becsurog a személyes életedbe, becsurog a családodba, becsurog a közösségbe. Már itt a földön meg lehet érezni ennek a mennyei életnek gyönyörűségét és ízét, hogy Isten fiával testvér vagy, hogy örökös vagy, ahogy itt mondja ebben a részben, az ige, az Isten ígéretének örököse, a fiúval együtt, ezt vidd, erről tégy bizonyságot, mert ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Amen. A 397. dicséretünk első versével feleljünk rá a hallott ígére.
Oh,
Köszönjük, hogy közénk jöttél, szabadító Krisztusunk, és nem csak közénk jöttél, hanem épp azzal a ténnyel, hogy beléptél és felvetted a bűnt kérdével minden emberi nyomorúságunkat. Azt üzented nekünk, és üzened ma is, hogy a világ hiába valósága alól van menekülési lehetőség. Köszönjük, hogy szólsz és biztatsz, mert olyan világban élünk, amely látszólag egy békés világ, de a békés felszín alatt annyi háborúság van, annyi békétlenség van. Akkor a szeretetlenség van, hogy ez már kikandikál a békés felszín alól sokszor. Annyi céltalan élet van. Menjél, Atyánk, erről a helyről és mostan. Imádkozunk a mi fiataljainkért, akik nem látnak célt az életükben, nem látják a miértet. És lehet, hogy szülők és tanárok és nevelők és mi magunk lelkipásztorok és tehetetlenül állunk, szeretnénk értelmet legalább mutatni nekik, és mi magunk is ott állunk a magunk félelmeivel. Adj nekünk erőt, hitet és reményt, hogy bizonyságot tudjunk tenni az Isten fiúságnak gyönyörűségéről, és arról, hogy a lélek szabadsága megszabadít a bűn és minden földi törvény nyomorúságából, a hiába valóságtól, a szentől, a romlottságtól, és eltölt egy másik fajta élet gyönyörűségével, amely életben megkeresi az értelmet. Köszönjük azt, hogy úgy jössz utánunk, mint elveszett századék után, és kinyújtod a kezedet. Jó pásztorként hívogatsz, de nem csak hívsz, hanem leszállsz a szakadékba, a mélységbe utánunk, és kiemelsz. Kérünk téged, jöjj elveszett gyermekeid után, és szólíts meg olyanokat, akiknek hitük bármit gyenge, de ebben a gyengeségben is elég erős tud lenni ahhoz, hogy példa legyen mások életében. Hogy ezen a sokszor töredékes hiten keresztül átsúrogjon az Isten fiúság gyönyörűségének bizonyossága, szépsége. És köszönjük, hogy ilyeneket is választasz ki magadnak ebben a világban. Erre van ma szükség. Hiszen nem csak az ige mondja, hanem a szívünk is mondja, az értelmünk is mondja, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Küld közülünk sokakat, akik hallottuk ezt az igét, hogy reményt vigyünk másoknak. Nálunknál is reménytelenebb, elesettebb embereknek. Fiadért, engedj emlékezni azokra a szeretetekre, amelyek elmentek ezelőtt évekkel, vagy talán évtizedekkel, és mégis visszajárnak. Add meg a lelki megnyugvást is, te benned, azoknak, akik ma emlékeznek. És jöjj azokhoz, akik nemrég állt a koporsó mellett, vigasztald őket, töröld le könnyeiket, és mutasd meg, hogy a múlandóságon túl vár egy kimondhatatlan bizonyosság, az örökké valóság. Fiad Jézus Krisztus által elébe tesszük csöndben, amit idehoztunk. Hallgass meg, fogadd el, mennyei Atyánk. Amen.